نرى من نبات
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet erre a vasárnapra választott igét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostol leveleiben, a rómaiakhoz írt levélben, 18. verstől 28-ig, a 25-ig, bocsánat, az első fejezetből a következőképpen. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága iránt. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az az örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségünk, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket Isten a szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Eddig Isten igéje. Most pedig mielőtt elkezdenénk az Isten igéjét hallgatni, hajtsuk meg a fejünket és kérjük Isten segítségét. Uram, hálát adunk azért, hogy eléd állhatunk, és olyan jó, hogy velünk akarsz személyesen beszélni ezen a mai vasárnapon is. Kérlek, szentelj meg minket a Te igéd, de a Te igéd igazság. Köszönöm, Uram, hogy szólhat a Te igéd. Kérlek, Uram, add, hogy ne szóljon hiába számomra, számunkra se. Adj, Uram, alázatos szívet, amivel megvizsgálhatjuk önmagunkat, hogy mi az, amit Te megítélsz az életünkbe. Amen. Ahogyan biztosan észrevettétek, hogy mindig, amikor készülünk, mondjuk Tibi jobban teljesített ezúttal, mint én sokszor hibázok, belebukok, de olyan jó azt tudni, hogy Isten igéjében nincs hiba. Lehet, hogy én megbotlok, vagy másként mondok dolgokat, vagy nem tudok kimondani egy szót, de olyan vigasztaló a számomra, hogy az Isten igéje tökéletes, és nincs benne hiba. Itt a felolvasott igeszakaszban azt olvassuk, hogy Pál, azon keresztül Isten azt mondja, hogy Isten a haragját nyilvánítja ki minden ember iránt a mennyből. Milyen érdekes ez, hogy azt mondjuk, hogy Isten haragszik az emberekre. Hát ez hogy lehetséges? Hogyan lehetséges ez? De hagyd mondjam el, hogy mielőtt még tovább mennénk, hogy ezt jó tudatosítani önmagunkba, hogy Isten személy szerint nem a szomszédoddal, nem a férjeddel, nem a sógornőddel, anyósoddal, nem veled akar beszélni ezen a mai napon. Nagyon jól tudjuk azt, hogy ó, ha bárha itt lenne a szomszéd, hallaná most, amit mond az igehirdető, akkor milyen jó lenne, de Isten mindig személyesen nekem mondja ezeket a dolgokat. És igen, Isten szeretete nyilvánul meg abban, hogy hallgathassuk az ő igéjét. Egy történettel szeretném kezdeni, hogy ami jól mutatja talán, hogy milyen a helyzetünk Isten előtt. Két ausztrál tengerészről szól, akik Angliába kikötnek az egyik kikötőbe, ott hagyják a hajójukat, és úgy gondolják, hogy megkóstolják a helyi finom italokat, aztán sajnos bemennek, és sokat isznak, és illuminált állapotba kerülnek. Aztán, amikor kijönnek, és mennének vissza a hajójukhoz, hát Anglia híres a hirtelen ködjeiről, hirtelen a nagy ködbe találják magukat, és nem találják vissza a hajóhoz. Aztán a ködön keresztül meglátják, amint jön egy magasrangú tiszt, egy kapitány az angol flottától. És amikor közel ér hozzájuk ez az angol kapitány, akkor megkérdezik tőle, hogy elnézést, öreg, tudod, hogy hol vagyunk? Látszik a kapitányon, hogy már csak sérti ez a kérdés, hogy hogyan merészelik így megkérdezni, hiszen ő egy magas tisztű rang, és így válaszol, hogy maguk tudják, hogy én kicsoda vagyok? Ekkor a két ausztrál férfi összenéz, és azt mondja, hát óriási bajban vagyunk. Mi nem tudjuk, hogy hol vagyunk, ő meg nem tudja, hogy kicsoda. Igen, így vagyunk mi is Isten előtt. Nem tudjuk azt, hogy hol vagyunk, nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk. Isten azért beszél arról, hogy mi is a bűn az életünkben, mert a bűneink miatt nem értjük az Isten akaratát. És nagyon gyakori, hogy megpróbáljuk játszani magunkat, és nem igazán értjük azt, hogy hogyan is állunk Isten előtt. Ezt elmondom, ezt a benti Isten tiszteleten is elmondtam, hogy sokszor, nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe a május 20-áról, nekem mindig az adózás, az adóbevallás jut eszembe. És olyan érdekes, hogy Isten, amikor az Úr Jézus megkérdezik, hogy szabad-e adóznunk, akkor az Úr Jézus olyan csodálatosan válaszol erre a kérdésre, így válaszol, mikor megkérdezik, mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Jézus pedig felismerte gonoszságukat, és így szólt, képmutatók, miért kísértettek engem? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok pedig odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép és a felirat? Azok azt mondták, a császáré. Ő akkor ezt mondta nekik, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, és otthagyták őt, elmentek. Hát, sokszor, amikor az adóbevallásomat csinálom, azt mondom, hogy bár az Úr Jézus azt mondta volna, hogy nem kell adózni, de azt mondta, hogy kell. És igaz, ez is sok mindent elárul egy emberről, hogy adózik-e vagy nem. De érdekes, hogy a római császár képét viselő pénzen, és az a felirat, ami rajta volt, valóban a császárhoz tartozott. És ha őszinte lett volna ezek a farizeusok, akik megkérdezték Jézust, akkor azt kellett volna kérdezniük, hogy és akkor én kinek a képmására teremtettem? Mert Isten azt mondja, hogy az ő képmására teremtett minket. És akkor az Úr Jézus azt mondta volna neki, hogy te az Isten képmására teremtettél, és ezért add vissza az Istennek azt, ami az Istené. Az Istennek a dicsőséget, a tiszteletet. A Szentírás két képpel írja le azt, hogy mi is a bűn lényege, mi a bűnnek az értelme, és nem is az értelme, hogyan tudjuk a legjobban megfogni. És itt szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy Pál apostol, amikor elkezdi ezt a levelet, akkor nem azzal kezdő, hogy Isten szeretet, 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 hanem azt mondja, hogy Isten joggal haragszik az emberre. Hiszen amikor keresztelő Jánost Isten elhívja arra a feladatra, hogy készítse Jézus előtt az utat, akkor azt a proféciát mondja Isten keresztelő János, hogy te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel, hogy ő előtte jár, hogy elkészítsd az ő útját, és felkészítsd a népet, megismertesd velük az üdvösség útját a bűneik által. Nagyon fontos, hogy a bűneink által ismerhetjük meg az üdvösség útját. Tehát a céltévesztés az egyik kép, amit használ Isten a bűnesettel kapcsolatban. Lehet sokan ismerik már ez annak a képét jelöl, amikor egy íjász kihúz egy nyilvesszőt, és bele akar lőni egy nyíltáblába, és mellé lő. Tehát Isten igéje szerint, amikor bűnt követünk el, ezt követjük el, hogy nem érünk célt. Arra, amire Isten megteremtett minket, nem érjük el azt a célt. A másik pedig a törvényszegés. Mikor tudjuk valamiről, hogy Isten szerint nem jó, és mégis megszegjük azt a törvényt. A Szentírásban sok ember van, akinek az életében lehet látni, hogy hogyan is történik ez. Talán Saul király életében látszik a legjobban mind a kettő, amikor céltéveszt az élete, meg amikor túllép egy törvényen. Amikor céltéveszt az élete, azt úgy láthatjuk a Szentírás lapjain, hogy várja az Isten emberét, egy háború előtt, hogy bemutassa az áldozatot, és Saul, ahelyett, hogy megválna az Isten emberét, hogy bemutassa az áldozatot, saját maga mutatja be az áldozatot, és céltéveszt. Sok-sok évvel később Saul király egy boszorkány előtt áll, áruhában. Pontosan ebben, amikor ott áll a boszorkány előtt, és átlépi azt a törvényt, amiben ő maga is eszköz volt a megalkotása, hiszen Saul király volt az, aki kiirtotta Izraelből az összes boszorkányt, és utána pedig tudja, hogy ezt nem szabad lenne, mégis oda megy, és a sátántól kér segítséget. És igen, amikor azt mondjuk, hogy Isten haragszik ránk a bűneink miatt, felmerül a kérdés, hogy vajon igaza van-e Istennek, jogosan haragszik-e Isten rám. A bukásnak, ha lehet így mondani, az első fázisa az Isten ellen való lázadás. A második az Istentől való elszakadtság, a harmadik az, hogy mivel elszakadtunk Istentől, rabszolgáivá lettünk a bűnnek, az utolsó pedig maga a kárhozat. Láthatjuk a paradicsomban, amikor Isten megteremti Ádámot és Évát, megadja az embernek a legnagyobb ajándékot, az Istennel való járást, hogy ismerhette Istent az ember. És ha ezen felül ez nem lett volna még elég, ott volt a kert szépsége, ott volt a segítőtárs megalkotása, Isten segítőtársat is adott az embernek. És az ember mégis elbukott, és fellázadt Isten ellen. Sokszor azt mondjuk, hogy hát én jó ember vagyok, én nem vagyok bűnös, és én azt mondom, hogy akkor, ha nem is ismerjük el azt, hogy bűnösök vagyunk, nézzünk körül a világba ma, milyen világba élünk. Az egyik lelkipásztor, John Stott azt írta a világunk, körülvevő világunkról, hogy sok minden nem is lenne a világba körülöttünk, ha nem lenne bűn. Tehát azért vannak ezek a dolgok, mert a bűn valósága jelen van az életünkben. Hiszen nem elég egy ígéret, hogyha valakinek egy ígéretet teszünk, muszáj szerződést kötnünk, különben félnünk kell egymástól, hogy átvernek. Nem elég, hogyha ajtónk van, be kell csukni az ajtónkat, és el kell leteszelni. Nem elég, hogyha valakinek kifizetik a munkabérét, hanem bérpapírokat kell készíteni, amiket aztán meg kell vizsgálni, ellenőrizni kell, és adózni kell utána. A törvény és a rend nem elég. Rendőrségre van szüksége ahhoz, hogy ezeket betartsuk. Nem tudunk megbízni egymásban, sőt, védelemre van szükségünk egymástól. Mindezek a dolgok, és sok más, amihez hozzászoktunk már gyerekkorunktól kezdve, annak a bizonyítékai, hogy egy bukott világban élünk. Ha ma valaki megnézi a híradót, vagy megnézi az internetet, több mint 40 országban dúl háború. Mi történik az emberekkel, amikor elnyomják az Isten igazságát hazugsággal? Hát ez. Fellázadunk Isten ellen, azt mondjuk Istennek, hogy nincs szükségünk te rád, és mi meg tudjuk oldani az életünket te nélküled. Szeretném, hogyha ezt jól látnánk, mert az Isten igéje ezt nagyon egyértelműen mondja, hogy nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkezünk, mert lopunk, csalunk, ölünk, paráználkodunk, hanem mert ezeket tesszük, mivel vétkezünk, hanem azért vétkezünk, mert bűnösök vagyunk. Tehát ez a természetünk, ez a úgymond az alaphelyzetünk Isten előtt, hogy bűnösök vagyunk, és azért tesszük ezeket a cselekedeteket. Az Úr Jézus a hegyi beszédben nagyon egyértelműen elmondja, hogy nem csak a cselekvésekben vannak a bűnök, hanem a szívünk vágyaiban is. A gyűlölettel teri harag akkor is gyilkosság Isten szemében, hogyha soha egyetlen egy vércsepp sem hullik le. A kapzsiság akkor is bűn, hogyha nem vagyunk gazdagok. Nem tudom, hogy közülünk ki az, aki szeretett volna, vagy szeretne valamit nagyon megvásárolni. Én sajnos beleestem ebbe a bűnbe már, hogy hónapokon keresztül néztem magamnak egy kütyüt, amit meg szerettem volna venni, és teljesen megbolondultam, hogy minden nap tudtam, hogy nincs rá pénzem, de minden nap megnéztem, és vágytam arra, hogy ez enyém legyen. És meg kellett látnom Isten előtt, hogy ez nem jó. És milyen érdekes, hogy lehet, hogy nem szegünk meg az Isten minden egyes parancsolatát, amit Isten megparancsol, hogy ne tegyünk, de nagyon büszkék vagyunk azokra, amiket megtartunk, és azokat, akik azokban elbuknak, amiket mi megtartjuk, nagyon nem tudjuk őket szeretni. Hát nem igaz az, hogy az iszákos gyakran büszke arra, hogy milyen nagy adakozó kedve van? A káromkodó ember pedig azzal hízeleg magának, hogy sohasem hazudik. Vagy a parázna ember örül annak, hogy ő nem tolvaj. Ádám bűne kihatott minden emberre, és ezért én és te mindannyian bukott emberek vagyunk. Nagyon jól példázza ezt egy kislány történet, akinek az édesanyja egy születésnapi zsurc rendezett. A kislány 5 éves volt, és a születésnapi parti előtt leültette a kislányát, és azt mondta, hogy elhívom az összes gazdag rokonunkat. És azt szeretném, hogy amikor a tortáltat bemutatják, akkor kiállnál középre, elénekelnél egy dalt, és azokra, akik a leggazdagabbak a családban, hogyha rájuk nézné, és hogy bekönnyesítenéd a szemed, és tegyél nagyon jó benyomást ezekre az emberekre, mert később rajtuk múlik majd a jövőd. Aztán el is jött a kislánynak a születésnapja ideje. A kislány bent volt a többi játszótársával, élvezte a születésnapját. Aztán egyszer az anyuka beállt középre, leállította a zenét, és azt mondta, hogy kislányom, akkor mit szeretnél most csinálni? És a kislány válaszolt, semmit. Az anyuka nagyon ideges lett. Nem akarsz énekelni? Nem? Az anyuka hirtelen félrevonta, felvitte a szobába, és azt mondta, hogy bezárta a szekrény, és azt mondta, addig itt maradsz, ameddig meg nem gondolod magad. Egy fél óra múlva az édesanyja felment, és amikor kinyitja az ajtót, látja, hogy a kislány nagyon nagy kényelemben ül a földön, nagyon jól érzi magát, és akkor kérdezi az édesanyja, hogy kislányom, meggondoltad magad? Nem. És akkor mit csináltál? Hát nagyszerűen éreztem magam. Ameddig lent voltál, beleköptem a cipőidbe, beleköptem a ruháidba, ráköptem a szőnyegre. Éppen amikor feljöttél, éppen arra vártam, hogy még gyűjjön egy kis nyár, hogy ezt tovább tudjam folytatni. És ez az indulat az, ami a mi szívünkben van, mikor Isten a bűnről akar velünk beszélni. Hogy várunk még egy kis, még egy valamire, amivel Isten ellen tudunk vétkezni. Olyan jó lenne, hogyha Isten tudna velünk beszélni, és mi engednénk azt, hogy ő szóljon hozzánk. A második lépés, miután elszakadtunk Istentől, miután felázatunk Isten, az Istentől való elszakadottság. Azt olvassuk az igében, hogy ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló minden ember előtt. Mert Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Ezért nincs mentségünk, mert bár ismerhetjük Istent, mégsem dicsőítettük, vagy áldottuk őt, mint Istent. Ez azért van, hogy ebben az igében Isten arról beszél, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata révén rájöhetünk arra, hogy Isten létezik. Ha kinézünk az ablakon, ha látjuk a kert szépségét, látjuk a teremtett világ szépségét, akkor ezeken keresztül is az ember eljuthat arra, hogy valóban Isten létezik. És nem vagyunk egyedül ebben a világban. Talán az egyik ilyen nagy megdöbbentő csoda az ember életében, mi is most várjuk első gyermekünket, akár az, aki már anyuka vagy édesapa, várhatja, vagyis láthatja ennek is a csodáját, hogy milyen csodálatos Isten, ahogyan megszerkesztette ezt. Olyan csodálatosan beszél erről az Isten igéje, hogy mintha a föld mélyén formálódtam volna, és csontjaim nem voltak rejtve előtted. Hogy Isten az anya méhében egyébként csak azért tudunk belátni, mert ilyen fejlett a technikánk, de képzeljük el, hogy korábban az emberek nem tudták, hogy mi zajlik le egy édesanya méhében. De hogy milyen csoda ez is, hogy Isten megteremti az embert. Milyen érdekes az, hogy lehet vannak közöttünk olyanok, akik emlékeznek rá, én még ekkor nem értem. 1968-ban, amikor az első ember a Holdra szállt, december 24-én, az Apollo 8 legénysége, amikor éppen készült a Holdról a Földre vezető útra, akkor ahogy meglátták, ahogyan a nap fénye beragyogja a Föld bolygót, soha azelőtt senki sem láthatta ezt a csodálatos látványt. Ők voltak az első emberek, akiknek Isten ezt a különleges ajándékot megadta, hogy láthatták azt, hogy Isten mit teremtett. És milyen érdekes, hogy ezek nagyon okos emberek voltak, nagyon sok mindenről tudtak, és mégis amikor meglátták ezt a csodát, akkor azt mondták, hogy ezt az egy mondatot küldték haza minden embernek, aki hallotta ezt az élő közvetítést. Kezdetben Isten teremtette a Földet és a mennyet. Döbbenet, hogy Isten szent igéjét idézték. Aztán mivel elszakadtunk Istentől, ennek az a következménye, hogy nem csak Istentől szakadtunk el, hanem az emberek is elidegenedtek egymástól. És ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor láthatjuk, hogy sokszor még a családon belül is mennyire el vagyunk idegenedve egymástól. Talán vannak testvéreink, unokatestvéreink, keresztüleink, akikkel már évek óta nem beszélünk egy bűn miatt, vagy egy sértettség miatt. De ami még rosszabb, hogy nem csak egymástól idegenedtünk el, hanem az élő Istentől is. És látszik, hogy ez milyen óriási kavarodást okozott az életünkben. Nem tudjuk megmondani a teremtett dolgokról, hogy mik az igazi értelme. Nem látjuk a szépségét. Nem látjuk a szépségét az életnek. Nem tudjuk megmondani, mikortól kezdődik az élet, micsoda a szexualitás. És ezt különösen, de úgy gondolom, hogy ez minden ember számára igaz, hogy nem értjük Isten igéje alapján, hogy mi az, hogy szexualitás ajándéka. Amikor ezt leírtam, ezt a mondatot, akkor azt gondoltam, hogy féltem, hogy sokan nem fogják érteni, de remélem, hogy mármint, hogy nagyon nagy az áthallás, hogy nem gondolunk eleget a szexről. Nem azt mondom, hogy nem gondolunk eleget rá, mert szerintem sokkal többet gondolunk rá, mint amennyit kellene, hanem hogy nem gondolunk róla eleget, nem értékeljük olyannak, mint amilyen. Olyan csodálatos, hogy Isten a házasság kötelékén belül adta minden embernek ezt a csodát. Számunkra a szeretetre, egy férfi és egy nő között, számunkra a szeretetre egyetlen egy szavunk van, a szeretet. Viszont az eredeti a Bibliában 4 különböző szó van. Az egyik az, hogy agapé, a másik fileo, storgé és erosz. Az agapé az az isteni szeretetet jelképezi. Az önzetlen, a feltétel nélküli szeretet. A fileo, a testvéri szeretet. Ahogyan a testvérek szeretik egymást, védik egymást. A storgé, a családi, a féltő szeretet. Az erosz pedig maga a testi szeretet jele. És egyedül a házasság az, ami magába foglalja mindezt a 4-et. És ha ebből kivesszük az isteni szeretetet, akkor bármit csinálhatunk a testi szeretettel, mert nem lesz többé értelme. Aztán körülnézhetünk a világunkból, hogy milyen nagy zűrzavar van a szexualitás terén is. És miért probléma ez számunkra? Mert Isten azt mondja, hogy ő szent Isten. Azt mondja, hogy legyetek az én követőim, és legyetek szentek, ahogyan én is szent vagyok. Az a probléma ezzel, hogyha meg akarják változtatni azt, hogy mi a bűn és mi nem, akkor ezzel arra kényszerítenek minket, hogy Krisztus evangéliumát elhagyjuk. Mert csak akkor tudjuk, hogy szükségünk van a szabadítóra, hogyha tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. És igen, van egy olyan szent motivuma a házasságnak is, ami semmilyen másban, mivel ezt Isten rendelte a házasságot férfi és nő között, hogy amikor azt mondom Isten előtt, hogy fogadom, és akarom, akkor azt mondom a feleségemre, hogy őt akarom, és a többi nőt nem. Akkor azt mondom neki, hogy neki fogadom egyedül, hogy hűséges leszek, és a többi nőnek nem. Milyen csodálatos az Isten teremtés, hogy Isten ezt is az embernek ajándékozta. Mégis sokszor úgy gondolkodunk a fejünkbe a dolgokról, hogy nem az Isten szerint valóan. A valóságban semmi sincs olyan szép és jó, mint az igazság, mint a tisztaság. És a valóságban nincs semmi olyan csúnya és undorító, mint a gonoszság. És mégis mi az elménkbe felcseréltük ezt a két szót. Azt jót úgy mutatjuk be a mai világunkban, főleg a fiatalok ezt nagyon jól tudják a mozifilmekben, mindenben, úgy mutatják be a jót, hogy unalmas, égő, ciki. A gonoszságot pedig úgy mutatják be, hogy milyen vonzó és milyen jó. A jó és a rossz olyanok, mint az elektromos áram pozitív és negatív pólusai. Amit ha felcserélünk, akkor sötétségben leszünk. És ezért van az ember sötétségben, mert nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Felcseréltük, és nem Isten szerint valóban gondolkozunk. Aztán a következő a bukásban az ember rabszolgasága. Az ember elbukott, és ki lett szolgáltatva a bűneinek. Nem tudom, te mitől várod a szabadulásodat. És még jobb kérdés, hogy egyáltalán tudod-e, hogy rabszolga vagy. Egyszer az egyik igehirdető azt mondta, hogy Isten igéje képes egyedül elvégezni azt, hogy amikor megmutatja a bűneinket, akkor egy nagyon nagy lelki gyötrelem lesz úrrá rajtunk, amikor elkezdi a szemünk meglátni az Isten akaratát, amikor a fülünk meghallja az Isten szavát, amikor a lelkünk megérzi körülötte a testet, és amikor a testünk megérzi a bilincseit. Nem tudom, hogy te érzed-e, vagy látod-e a bilincseidet, amik megkötöznek. És ne meneküljünk, hiszen az Úr Jézus azért jött, mert szeret minket, és azt mondta, hogy én életemet adom a juhaimért, én az elveszettekért jöttem, hogy megkeressem őket. És próbálunk menekülni a valóság elől, próbálunk a halál elől is menekülni, nem akarjuk, nem tartjuk a tudatunkba, nem, ha valaki meghal körülöttünk, mindig azt mondjuk, jaj, ne is beszélj róla, pedig Ahogyan az Isten igéje mondja, egyszer mindannyiunknak meg kell halnunk, és oda kell állni Isten ítélőszék elé. Sehol sem lehet jobban látni azt, hogy mennyire menekülünk a valóság elől, mint a kozmetikai iparban. A kozmetikai biznisz egy több millió dolláros üzleté nőtte ki magát, ahol krémeket találnak fel arra, hogy elsimítsák a ráncainkat, olyan samponokat reklámoznak, amiket, hogyha azt mondják, hogy azzal mosunk hajat, akkor eltűnik a kopasságunk, elkezd nőni a hajunk. És bárhova megyünk Nyíregyházán, azt lehet látni, hogy a reklámtáblák azt kiabálják felénk, hogyha megesszük, bekenjük, befújjuk magunkat az ő termékeinkkel, akkor 10 évet fiatalodhatunk. Aztán, amit a kozmetikusok nem tudnak megtenni, a sebészek azt mondják, hogy ők megtudják. Feszesre vágják a bőreinket, hajszálakat ültetnek be a fejünkbe, hogy kócosabbnak tűnjünk, bőrt ültetnek át, feltöltik a gödröcskéket, lefülészelik az állainkat vagy az orrainkat, hogy úgy nézhessünk ki, ahogyan mindig is szerettünk volna. Végül aztán ennyit tud, amennyit tudnak tenni a sebészek is, mert végül egy szívinfarktus vagy egy agyvérzés az, ami a koporsóba végez minket, a koporsóba szállít minket. És mit tesz az ember? Olyan döbbenetes ez, hogy jó, ez, mikor ezt gondoltam, hogy ezt elmondom, tehát ezt csak viccesen próbálom megfogalmazni, de mégis nagy igazság van benne. Mit teszünk, amikor belekerülünk a koporsóba? Egy végső elkeseredett próbálkozásként belenyúlunk a boncmester kozmetikai táskájába, és kidíszítjük, kisminkeljünk magunkat. Hogy mindenki, amikor elhalad a temetésünkön mellettünk, azt tudja mondani, milyen jól nézünk ki. Hát, hogyha egyetlen egy alkalom van az életünkben, amikor nem nézünk ki jól, akkor az az, amikor a koporsóba vagyunk. Azért vagyunk ott. Most már rendben van. Ezzel csak azt szerettem volna illusztrálni, megmutatni, hogy menekülünk annak a tudata elől, hogy Isten előtt egyszer meg kell állnunk. És olyan jó, hogy van kiút számunkra, hogy nem kell ebben maradnunk. Olyan jó, hogy van számunkra jó hír, van számunkra evangélium. Mindig érdekesnek találom azt, amikor azt mondjuk embereknek, vagy emberek azt mondják, hogy én egy rossz ember vagyok, én rossz ember vagyok. Mindegy, hogy jó ember vagy rossz ember vagy, ezt mi emberek el tudjuk dönteni a másikról, hogy szerintem ő rossz, szerintem ő jó. Az Isten igéje nem azt mondja, hogy az a baj velünk, hogy jó vagy rossz emberek vagyunk. Isten igéje azt mondja, hogy halottak vagyunk a vétkeinkben, lelkileg halott emberek vagyunk. És egyedül Isten szent lelke tud minket megelveníteni. Ahogyan mondja Isten, hogy nincsen igaz ember, egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Nem tudom, hogy szoktál-e azon csodálkozni, ha már Krisztus Jézus gyermeke vagy, hogy miért van az, hogy emberek hallgassák az evangéliumot, és nem térnek meg. Azért, mert nem értjük, mert nincsen, nem Isten a gondolkozásunkból, ha megtehetnénk, kiűznénk. Ha megtehetnénk, hogy megöljük Istent, megölnénk. És lehet azt mondod, hogy most ez durva. De hagyd kérdezzem meg, mit tettünk Jézus Krisztussal? Megöltük. De itt jön be a kegyelem, itt jön be az Isten szeretete, hogy arról van szükségem, hogy elmond nekem, hogy mit tett Jézus értem. Ahogyan az egyik írónő mondta, mondd el nekem, mit tett értem Jézus, hogy megláthassam az ő szeretetét. Fanny Crosby volt ez a nő, aki ezt a mondatot elmondta. Ő egy vak nő volt. Értjük, egy vak nő azt mondja, hogy mondd el nekem, mit tett értem Jézus, hogy megláthassam az ő szeretetét. Értette, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus a bűnösökért halt meg. És lehet, hogy már nagyon sokszor hallottad, hogy úgy szerette Isten a világot. Tudod, hogy szerette? Úgy, hogy az ő egyszülött, szent, szeplőtelen fiát adta érte, akiről a Szentírás azt mondja, hogy a bűnösök barátja. És ez a bűnösök barátjába, ebbe te is beletartozol, és én is beletartozom. Isten arra biztat minket, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, megtisztít minket minden gonoszságtól. Nem tudom, hogy megvan-e az életedben ez, hogy meg akarod vallani a bűneidet. Mert igen, Isten kegyelme, Isten az, aki kívülről, mint egy kívülső segítségként megelemenít minket a Szent Lelke által, de ez kellek én is. kellek az, hogy amikor rájövök, hogy ott vannak a bilincsek az életemben, ott vannak a bűnöknek a következmények, akkor igen, be kell ismernem az Isten szent lelke előtt, hogy igen, Uram, bűnös vagyok. És ez lehet az egyedül kiút számunkra. Ne játsszuk meg magunkat Isten előtt, mert nagyon veszélyes dolog. Még zárásként egy történetet szeretnék elmesélni. Egy fiatal férfi erős fizikummal, dagadó izmokkal keresett magának munkahelyet, mert nagyon nagy szüksége volt a pénzre, és nem talált sehol máshol munkahelyet, csak egy állatkertnél látta, hogy ki volt írva, hogy munkatársat keresünk. És mivel nem tudta, hogy miről szól a munka, elment, és ott elmondták neki, hogy arról lenne szó, hogy minden nap el kellene játszani a majom szerepét, a gorilla szerepét. És akkor, mivel a férfinak szüksége volt a pénzre, nem tehetett más, mint hogy elvállalta a munkát. Elmondták neki az utasításokat, minden egyes nap, napfelkelte előtt gyere be, bújj bele az öltözetedbe, hogy senki meg ne lássa, hogy amúgy ez nem egy gorilla, hanem egy ember gorilla jelmezbe. Így is történt, a fiatal férfi bement, mindenki előtt, napfelkelte előtt, beöltözött, elmondták neki, hogy két feladata lesz, amikor etetik banánnal, meg mogyoróval, azt egye meg, valamint legyen, tehát jól tudjon az egyik fáról a másikra ugrálni, ilyen Tarzan ugrással, meg stb. Így is volt, jöttek a gyerekek, etették őt, 8-10 óra után a férfi már nagyon rosszul volt a banántól, és egyszer hirtelen megcsúszott, és beleesett a mellette lévő oroszlán barlangba. És amikor beleesett, elkezdett hangosan kiáltani, segítség, segítség, mire odafordult hozzá az oroszlán, és azt mondta, fogd be, vagy mindketten elveszítjük az állásunkat. Nem ilyenek vagyunk mi is. Megjátszuk magunkat Isten előtt. Felveszünk egy jelmezt. Isten azt mondja, hogy ő megvizsgálja a szíveinket, a veséinkbe lát. Isten azt mondja, Dávid Zsoltárában azt mondja Isten, hogy még nyelvemen sincs a szó, de már te tudsz róla. Isten az, aki ismeri a mi szívünket. És olyan jó lenne, hogyha tudnánk őszintén Isten eljárni, és levetni a kosztümünket, és elmondani, hogy Istenem, én egy bűnös ember vagyok, de rád van szükségem. És ez a csoda, ez a csodája az evangéliumnak, hogy Jézus Krisztus úgy szerette a világot, hogy az életét adta érte, akik hisznek benne. És te köztük akarsz lenni azok között, akik megtértek, akiknek már örök életük van, akik már Isten törvényét betartva élik meg az életüket. Mert az Isten törvénye, ameddig nem élünk Istennel, arra jó, hogy meglássuk, hogy bűnösök vagyunk, amikor pedig már megtértünk, az Isten törvénye mutatja meg, hogy hogyan éljünk a Krisztustól kapott szabadságunkkal. Adja az Úr, hogy meg tudjuk élni Krisztusban a szabadságunkat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy te teljesen ismered a mi szívünket, és előtted hiába játsszuk meg magunkat. Olyan jó tudni azt, Uram, hogy te minden nyomorúságomat, minden bűnömet látod, és ismersz engem. Köszönöm, Uram, hogy valóban gondolataimat, vágyaimat, akaratomat, mindenemet ismered. Kérlek, hogy adj nekem a te szent lelked által bűnlátást, adj nekünk bűnlátást. Add, Uram, hogy valóban, ahogyan Tibi olvasta, hogy boldog emberek lehessünk, hogy tudjunk veled élni, hogy valóban olyan boldog emberek lehessünk, akinek tudjuk, hogy Isten már megbocsátotta a bűnét, mert ettől függ minden, ettől függ az örök életünk. Hálát adok Istenem ezért a mai napért, azért, hogy tart még a kegyelmi időd, azért, hogy együtt lehetünk. Kérlek, Uram, itt áld meg a testvéreket Görögszálláson, áld meg azokat, akik még keresnek téged, akik még küzdenek a te akaratod ellen. Uram, kérlek add, hogy valóban, amint te parancsoltál a te gyermekeidnek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Kérlek, Uram, add, hogy ez megnyilvánulhasson itt Görögszálláson, nyíltelken a világon mindenhol, akik Krisztus tanítványai, hogy úgy szerethessük egymást, hogy ahogyan te szerettél, hogy olyan jó tudni, hogy te úgy szerettél minket, hogy megbocsátottad a bűneinket. Add, Uram, hogy tudjunk mi is így megbocsátani az embertársainknak a te dicsőségedre. Amen. Jó. Akkor most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, és meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Akkor Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Jó. 325-ös énekeljük, meg hirdetésként annyit, hogy jövő héten már szeretett lelkipásztorunk, Misi bácsi fogja hirdetni az igét. Úgyhogy...